János evangélium a 9. részéből fogjuk olvasni Istennek az ígéjét ma délelőtt. Jézus és az ember, aki nem érti, hogy miért vak, hogy miért szenved, hogy miért nem lát. És ez a szívem vágya a mai délelőtt, hogy értsük meg, lássuk meg, hogy milyen nagy az az Isten, akire mi nézünk, mindenki a saját nyomorúságából. Így hangzik Isten drága és szent igéje. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy hát az az. Mások pedig azt, hogy nem. Csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolta. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkent a szemeimet, és azt mondta nekem, menj el a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik. Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták. Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak. Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték erről, hogy vak volt, és megjött a látás, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk. És hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg. Nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól. Mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, mármint Jézust, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vakembert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt. Hogy bűnös-e? Nem tudom, válaszolt. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és azt mondták, te vagy az ő tanítványa. Mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való. Mégis megnyitott a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenes többünkben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt a farizeusok, akik a közelben voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Uram, te tudod megnyitni a mi szemünket, és mi mind azért vagyunk itt ma, mert te megnyitottad a szemünket. És csak azt akarjuk látni, hogy te milyen hatalmas vagy, azt akarjuk látni, hogy te hogy gondolkozol felőlünk, és engedni, hogy formáld a szívünket. Így akarjuk a te ígédet érteni, és engedelmeskedni annak. Amen. Foglaljatok helyet, légy szíves. Képzeljük el ennek a történetnek a főhősét, a vakember. Vakon születik, nem tudja milyen a fa, nem tudja milyen a napfény, nem tudja milyen a zöld, a piros, a sárga. Egész életében mások elmondásaira kellett hagyatkoznia. Tehát, hogy a fa ilyen, a zöld ilyen, az épület ilyen. És elképzelhető az, hogy ez az ember soha nem fordult meg a fejébe az, hogy én egyszer meg fogom látni a zöldet, a sárgát, a fát. Elképzelhető az. És talán belenyugodott abba, hogy én így születtem, én így fogok meghalni. De egy nap ennek az embernek az élete teljesen megváltozik. A János 9. fejezet kapcsán arról fogunk beszélni, hogy mit jelent látni. Mit jelent vaknak lenni. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Sokan vagyunk úgy, hogy nyitva a szemünk, és nem látunk. Gondolj vissza a megtérésed előtti pillanatra. A szemed jól látott, de a szíved nem. Illetve értsük meg, vagy értsünk egyet abban, hogy ez a történet milyen emberi kontextusban, elképzelések és gondolatiságban történik. Tehát ugye az első század után íródott, tehát írta János az evangéliumát, és egyre látszik, ahogy a zsidóság és a kereszténység között a feszültség nő. És hogy készültem erre a délelőtre, úgy az egész János evangéliumát meghallgattam. És olyan érdekes volt nekem az, hogy, és hogyha ti is megteszitek, tehát hogy történik ugye a múlt vasárnap, amiről Tamás beszélt, én most beszélek a vak meggyógyítására, a szombati napon, és így, tehát Jézus körül elfogy a levegő. Hogy tényleg összegyűl annyi bizonyíték, hogy az ember képes arra, hogy ezt az Úr Jézus meggyilkolja. Nagyon érdekes volt nekem. Szóval, a bűn és a vakság összekapcsolása. Tehát a fejekben az ment, hogy ez az ember azért vak, mert valaki vétkezett. Jó? Tehát, hogy az volt az általános felfogás a betegségről, a fogyatékosságra, gondoljunk vissza a Jób könyvének a történéseire. Hogy azért van ez, mert valaki vétkezett. A másik, ami megint megnehezíti a történetet, az, hogy szombati nap történik a gyógyítás. Tehát Jézus ismét szombaton gyógyít, ami ezt az ellentétet a farizeusokkal csak növeli. Illetve egy harmadik, ami ez ebben a felolvasott igében van, az az, hogy a közösségből kizárnak, ha te Jézust követed. Tehát gondoljatok, hogy most olvastam az igét, a szülők hogy válaszoltak. A szülők nem véletlenül mondták azt, hogy bocsi, ez már felnőtt gyerek. Mert nem akarták azt, hogy őket is kizárják a zsinagógából. Tehát, hogy aki Jézus messiásként vallja, azt kizárják a zsinagógai közösségből. És a mi hitünk, a mi Jézus követésünknek áldozat, az vele jár. Gondoljatok csak arra a múlt héten, vagy két hete történt, hogy 70 keresztény tesónak fej nélkül maradt egy ilyen dicsőítésen Afrikában. Biztos láttátok a hírt. Tehát, hogy beszélgetünk mi itt szépen, meg nagyszerű gondolatok, de a mi hitünk az valóság, és a világot megosztja. Tehát az egyik legérdekesebb kérdés ugye a tanítványok, hogy mester, mondd meg, ki vétkezett. Tehát ki vétkezett? Nekem ez a felolvasott ígéből az egyik legerősebb üzenet az, hogy Jézus megy, tehát végzi a dolgát, és ezt az embert észreveszi. Tehát nekem azt mondja ez, hogy Jézus soha nem annyira elfoglalt, hogy engem ne venne észre, vagy téged. Ott vagy a nyomorúságodba, ott vagy a betegségedbe, Krisztus Urunk tud rólad. Ezt a vakembert, ezt a koldust, csak gondoljatok bele, állunk valamelyik jelzőlámpán, és jön valaki oda, és kér tőlünk. Tehát olyan státusza volt, ami egyáltalán nem megnyerő. Olyan státusza volt, hogy kirekesztett. Tehát ő csak teher számunkra. Ráadásul biztos bűnös is. És ami roppant érdekes, hogy Jézus a tanítványok kérdésére nem kezd el magyarázkodni. Nem fejti meg, hogy hát ez azért van, mert. Hanem annyit mond, hogy nem, nem, nem. Nem ő vétkezett, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van így, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten cselekedete. A mi életünk, a mi nyomorúságunk az Isten munkájának a helyszíne. Jó? A szenvedés kapcsán gondolkoztam azon, hogy az érintettségünkből beszéljek erről az ígéről. Van egy olyan gyerekünk, ami pont nem úgy fejlődik, mint az összes többi. De a lélek, az Isten szent lelke azt kéri tőlünk, hogy lássuk, hogy ki ő. És azok vagyunk, akire nézünk. Ha a nyomorúság, ha a betegség, ha az elakadás, akkor ennek a terhe nyom. De ma, múlt héten is, jövő héten is Krisztus Úrunk úgy mutatkozik be, mint aki ura. Nem egy megvakult embernek a szemének a megnyitására, hanem egy vakon született ember elakadásán felett Jézus Úr. Nem fog ki rajta. Nem túl nehéz a vakon született ember helyzete Jézusnak. Tehát a mi gyengeségeink, nyomorúságaink, nehézségeink nem nehezek Krisztus Urunknak. Tehát ez a történet, amit mi ma felolvastunk, nem a bűn következményéről szól. Ez a történet, amit ma felolvastunk, Isten kegyelméről szól. Hogy van megoldás, hogy az, akkor, amikor mi keressük Krisztusunk arcát, mi a megoldás körül vagyunk. A lehető legjobb helyen vagyunk. Mert innen nyílik meg a lehetetlen és a tehetetlen élethelyzetünk. A szenvedés kapcsán ajánlom C.S. Lewisnak a könyvét, itt egy idézetet hozok nektek, így fogalmaz, hogy Isten suttog hozzánk az örömeinkben, beszél hozzánk a lelkiismeretünkben, de kiált hozzánk a fájdalmainkban. A szenvedés az ő megafonja, hogy felébressz a süket világot. És igen, néha Isten a szenvedés, a szenvedéseken keresztül szól hozzánk. Amikor minden rendben van, amikor a bankszámlánk rendben van, amikor a munkájunk rendben van, nézd meg, hogy az e-mailetet milyen. Csak gondolj vissza, vagy az enyém legalábbis. De amikor nehéz, tök már egészen másképpen térdelsz, keresed az Úr arcát. Egészen másképpen. És mit tanulhatunk mi mindenből? Hogyan érint ez minket? Kedvesem, Jézus látja a te szenvedésed. És a másik dolog, ugye, ami e kapcsán érdemes megjegyezünk, hogy ugye ott volt a fejekben, hogy ez az ember azért volt, mert. Jézus lényeglátása az, ami minket szabaddá tesz. Tehát Jézus látta a lényeget, látta az igazságot, tudta, hogy ez az ember nem azért. És gondoltuk bele, hogy mi megy a mi fejünkbe sokszor, a mi életünk, a mi nehézségeink, a mi szenvedéseink, a mi nyomorúságaink és elakadásainkkal. Cserébe Jézus hogy látja? Behozta ezt a szemüveget. Milyen szemüveg van a szemeden? Te hogy látod? Én azt gondolom, hogy amikor én akarom látni a dolgaimat, az mindig valahogy ferde. De amikor Jézus látja az én életemet, az nekem mindig életet jelent. Szabadságot és reményt. Mindig. Jó? Tehát Jézus nem úgy látja a szenvedést, mint ahogy az emberek. Nem hagyja figyelmen kívül a vakembert. Észrevesz. Az Isten észrevesz. És nem hagy magunkra. És amikor senki más nincs melletted, ennek az embernek nem volt embere. De nekem, neked elég, ha az Isten az embered. Elég. Ha Isten mellettem van, elég. És egy másik gondolat az az, hogy Isten kegyelme nagyobb, mint a mi szenvedésünk. Isten kegyelme nagyobb, mint a mi szenvedésünk. És tudjátok, összességében ez, ami ki van téve a képernyőre, hogy munkálja a mi szívünket. Isten a szenvedésen keresztül is munkálkodik. Nem büntet. Isten természete nem ilyen, hanem célt ad mindezek mellett. És ide hoztam ezt az igeverset, és gondolkoztam, hogy hozzam-e vagy sem, de igaz. Azt mondja Pál apostol, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ez az igazság. És nem akarom elvenni a szenvedésnek, a tehernek, a nyomorúságnak az élét, mert nehéz. De nem vagyunk benne egyedül. És az előbb elmondottak, hogy ki az, akire nézek. Nézek a nehézségre, nézek a betegségre, ki az, és milyen szemüveggel látom az életemet. És ez a mai délelőtt egy jó alkalom arra, hogy Isten szemüvegén keresztül. Lépjünk tovább. Jézus sarat csinál, rákente a vak ember szemére, és azt mondta neki, menj, és mosakodj meg a Siloám tavába. Figyelj, Jézus nem filozofál, nem magyaráz, látja a nyomorúságot, és cselekszik. Ilyen erőforrás birtokában történik a mi szenvedésünk, a mi nehézségünk. Miért használ sarat? Kérdezhetnénk. Tehát egy nagyon egyszerű, hétköznapi dolgot használ, hogy megmutassa, hogy Isten hatalma ott van a legegyszerűbb dolgokban. Isten hatalma ott van. Illetve gondoljatok Naamán példájára. Menj el, mosakodj meg. Gondoljatok a 10 leprást. Menj. Itt viszont van egy érdekes dolog, amit magunknak, mi, aki azt gondoljuk, hogy látunk, akinek az Úr már megnyitotta a szemét, az a vakember engedelmessége. Tehát mindahogy Jézus se áll bele magyarázni, hogy akkor én meg tudom, én nálam van elég hatalma, nem cselekszik, úgy a vakember se kérdez, hogy hát az még nem hallotta senki, hogy így lehet. Fogta és ment. Tehát amikor az Úristen beszél a szívedre, megkérdez vissza, hogy miért. Nekem ezt mondja. Vagy egy példa ez a vakember. Nem áll bele, hogy hát, jaj, biztos, tehát ez a, na, akkor még kérjünk még egy igét, vagy kérjünk még egy át. Én szoktam ilyenbe esni, az az igazság. Na, akkor megint valamit valahonnan, hogy akkor biztos jól értem. Fogta és ment. Tehát a hit, a gyógyulás, az engedelmesség, ez mind ugyanabba a körben van benne. Vajon mi hogyan reagálunk, amikor Isten valamit kér tőlünk? Tehát vagy engedelmeskedsz, vagy kifogásokat keres. És amikor félig engedelmeskedel, akkor az nem engedelmes. Mi az, hogyan tudod te az engedelmességben gyarapodni, az engedelmességben? Az engedelmesség lesz nyitja a gyógyulásnak, az engedelmesség lesz nyitja a csodának. Hogy állsz, ha kér tőled Isten valamit? Mennyire engedelmes a szíved? Mennyire? Vagy egy diagnózis, vagy amit ugye itt, sokan tettetek arról bizonyságot, hogy hogyan munkálkodott az Úristen az életetekbe. Amit kiállít papírdoki, többe annál, mint hogy kicsoda az Isten. És ez megint, hogy állsz hozzá? Hogy állunk hozzá? És amit itt látunk, az, hogy ezt az embert az Úr Jézus nem csak úgy fogja meggyógyítani, hogy lát, hanem úgy, hogy a lelke is látni fog. Majd mindjárt később látjátok azt, hogy hogyan látja meg azt, hogy ez több annál, mint egy ember. Illetve kedveseim, ha a Chosen sorozatot láttátok, vagy néztétek, van egy jelenet abban, amikor Jézus Jakab gyógyulásáról beszél. És akkor Jakab oda megy Jézushoz, ez a film jelenet. Oda megy Jézushoz, és azt mondja, hogy hát tudom, hogy meg fogok gyógyulni egyszer. Szögdelni fogok, mint az őz, majd amikor a mennyországba leszünk. És akkor Jézus a szívére beszél, és azt mondja, hogy Jakab, nagyon szeretlek. Nekem elég vagy így, ahogy vagy. Nekem elég jó vagy így, ahogy vagy. És azt mondja, hogy igen, van, akit meggyógyítottam, van, akit meggyógyítok. De azt mondja, mennyivel több az, hogy annak ellenére, hogy ez a szenvedés ott van az életedben, mégis tudod az Urat Úrnak látni. Mégis tudod az Istent Istennek látni. És ez nekem ez a videó jelenet azt mondja, hogy a mi gyógyulásunk bármi is, időkérdése csak. És eljön egy nap. El fog jönni egy nap. Az életünkben is megtapasztaljuk ezt a gyógyulást, amit épp kérünk, vagy szeretnénk. De el fog jönni egy nap. El fog jönni egy nap, amikor nyomorúság, betegség, vakság, bénaság, sorolhatnám, nem lesz. Kedvesem, eljön egy nap, amikor teljes lesz a mi életünk. És ebben a történetben a legmegdöbbentőbb, tehát gondoljatok bele, ott, tehát szülőként a gyereked vakon születik, micsoda egészségügyi rendszer lehetett akkor? Tehát milyen állapotok? Tehát, hogy ez a talán az állatjuk is jobb ecsbe volt, mint ez a gyerek. Jön Jézus, észreveszi. Jön Jézus, saratken, lát. És jönnek a vallási vezetők, és elkezdik firtatni a dolgot, hogy akkor ez mi is? Mi történt? Tehát Jézus meggyógyít egy embert, és hogy reagálnak rá a farizeusok? Azt olvasok a 16. versben, hogy ez az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot. Tehát vakon születik, lát. És az akkori szentek közössége, az akkori hívő ember közösségei beleállnak egy olyan nyolcadrangú érvelésbe, ami szívszorító. Fogalmazzunk így. Tehát nem illik bele Jézusnak a gyógyítása az ő vallási rendszerünkben. Itt Timothy Kellernek van egy érdekes mondata, ehhez kapcsolódóan azt mondja, hogy a vallás azt mondja, ha engedelmes vagyok, akkor elfogadnak. Az evangélium azt mondja, Krisztusban elfogadtak, ezért engedelmeskedem. Tehát megfelelni, engedelmeskedni, teljesen más alapon van a mi engedelmességünk. Teljesen más alapon van a mi engedelmességünk. És kedveseim, a vallásosság valóban néha elvakít. Van, hogy annyira ragaszkodunk a megszokott gondolkodásunkhoz, hogy nem veszük észre, amikor Isten valami újat tesz. És nem gondolnám azt, kedveseim, hogy mi szemüvegmentesek vagyunk 3, 5, 10 év, 15, 20 év hívő élet után. És ez a Krisztus Urunk lényeglátása, a mi biztosítékunk. Tehát Uram, hogy látod az én életemet? Nem az, hogy én, hát az Isten ilyen, akkor az Isten így kellene cselekedjen. És nem fog úgy cselekedni, de... Megnyílik-e a szemünk arra, amit Isten tesz? Vagy inkább elutasítjuk azt, mert nem illik bele a mi elképzeléseinkbe? Hogyan munkálkodik ma az Úristen? Beleillik ez? Észreveszem ezt? Látom azt? És akkor a kulcsmondata ennek a szakasznak az az, hogy a vallásos szív képes a legnagyobb csodát is tagadni, ha az nem illik a megszokott rendszerbe. És látjátok, Krisztus Urunk mellett az idő bizonyított. Tehát akkor, amikor benne voltak ebbe a helyzetbe, azt a döntést hozták, hogy. De az idő bizonyított. Gyertek, nézzétek meg tovább, ahogy bomlik ez a történet. Mi történik a meggyógyult emberrel? Kihallgatják, kikérdezik, megfélemlítik, és végül kiközösítik. Tehát egy koldus emberről van szó, akire senki egy fillért nem adott. Tudom én, 3 órával ezelőttig. De tényleg. És mi lesz a sorsa? Végül kiűzik a zsinagógából. Tehát a meggyógyított embert a vallási vezetők kirekesztik. Viszont Jézus magához fogadja. Tehát a mi szenvedéseink, a mi kirekesztettségeink, de nem vagyunk egyedül. Tehát Jézus magához hívja. És a legnagyobbik ajándék, tehát ez, ami erről szól ez a történet, hogy Jézus megnyitja szemét, ugye ezt keressük, Uram, adjál pénzt, adjál egészséget, adjál. De ez az ember rájön arra, hogy ki az, aki őt meggyógyította. És ez a közösség, a Jézus áll mellettem. Az Úr Isten, a mindenható van mellettem. Egy olyan tartást ad, hogy 8 zsinagóga se éri fel. És erre nyíljon rá a szemetek ma délet, hogy ki van mellettetek. Ki van mellettetek. És Jézus magával hívja, Jézus magához hívja, Jézus maga mellé állítja, és felépíti benne az ő országát. Tehát aki találkozik, tehát gondoljatok bele a mi életünkre, hogy Krisztus előtt, és amikor találkoztunk, mekkora kincset nyertünk. És nem azt mondom, hogy 8-rangú, hogy látok vagy nem látok, mert nem mondom ezt. De mennyivel több az, hogy ennek az embernek odáig jut, hogy van örök élete. Tehát ez a legnagyobb kincs, amit hordunk a szívünkbe. Amellett, hogy Jézus meg tud gyógyítani, amellett, hogy Jézus meg tud áldani, amellett, hogy Jézus társaságában vagyunk. Tehát ez a történet nem csupán egy fizikai gyógyulásról szól, ez a hitről szól. És nem elég az hogy lát az ember, hanem el is kell dönteni, hogy kiben hisz. És azt mondja ez az ember, hiszek, Uram. Hiszek, Uram. És azt gondolod, hogy bonyolult vagy nehéz, de ennyi. És az alkalom végén az imaszolgálatosok itt fognak várni téged. Ha a léleket, a szívedet hívja, bátorít arra téged, hogy higgy. Gyere, imádkozz testvéreinkkel. Na, nézzétek meg, milyen érdekes az össztörténetben az, hogy a vakember fokozatos hitbeli növekedése. Tehát a 11. versben, először Jézus csak embernek nevezi. Jó? Tehát gondoljatok vissza a felolvasott ígére. A 17. versbe aztán már prófétának tartja. A 33. versbe később felismeri, hogy Jézus Istentől van. A 38. versbe pedig végül leborul előtte, és messiásaként vallja meg. Tehát ez az ember nem volt butább, mint a többiek. Ez az ember nem volt butább, meg értelmileg visszamaradott. Tehát ez az ember olyan ember volt, mint én meg te. És az elején úgy társalog Jézussal, mint ember. Hú, ha itt úgy lett több van. Proféta, úgy lett még több. És eljut oda, hogy ez az, aki előtt én megtérdelek. Ez az, aki meg fog állni a porom felett. Idézek Jobbtól. És az igazi látás nem a szemünkkel történik, hanem aki lát és hisz. Ez az igazi látás, hogy igen, látjuk a fát, a zöldet, a kéket, az erdőt, de az, amikor látjuk, hogy kicsoda Krisztus Úr, hogy ő messiás, hogy ő megvált, hogy ő azért jött. Tehát ő nem gyógyítani jött, ő ezért jött. Ő nem gyógyítani jött, hanem meghalni érte, értünk. És ez örökre bizonyítja azt, hogy ő tényleg mennyire szeret. Tehát összekeverni nem lehet semmi mással ezen a földön. Tehát az igazi látás nem csak szemmel, hanem hittel történik. És tudjátok, tényleg eljön az az idő, amikor nem lesz könny, amikor nem lesz fájdalom, amikor nem lesz vakság, bénaság, értelmi fogyatékosság, bármiféle betegség. El fog jönni. Mi ide tartunk. Mi célunk ez a hely. És ez a Mennyországról beszélek. Mit jelent nekünk mindez? Tehát Jézus azt mondja a 39. versben, hogy azért jöttem-e világra, hogy ítéletet tartsak. Hogy aki nem látnak, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Krisztus nem fog ragaszkodni, hogy letépje a szemedről a szemüveget. Nem fogja letépni a szemedről a szemüveget. Hogy én így láttam a világot. A világ ilyen. Belefér, hogy te úgy lásd. Tehát ez a mai történet, ez mindannyiunkról szól. Tehát megmaradunk a magunk vakságában, vagy engedjük, hogy Jézus megnyissa a szemünket. Tehát mennek a fejünkbe azok a kazetták, azok a múltbeli traumák, sérelmek, meg nem bocsájtások. Vagy azt mondod, hogy Uram, végezd, folytasd a jó munkát a szívembe. Uram, mi az, amit most nem úgy látok, hogy te szeretnéd, hogy lássak? Mi az, amiben megrekedtem? És kedveseim, ugyanaz a kérdés felénk is. Hiszel-e az ember fiába? Tehát amikor ugye nincs tétje, vagy egy ilyen nagyszerű vasárnap délelőtte vagyunk, lehet, hogy erre könnyű azt mondani, hogy igen. Vigyétek el, eljön az az idő, amikor ennek tétje lesz. Hiszel-e az ember fiába? Tehát úgy szól ez a történet rólunk, hogy mi is választhatunk, hogy megmaradunk a magunk vakságába, vagy engedjük, hogy Jézus megnyissa a szemünket. Idehoztam ezt az ígét, a Józsué 24:15-öt, hogy én azonban és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Csak gondoljatok bele, ugye most beszéltük a múlt héten, vagy azelőtt olvastuk interneten, hogy a készpénzzel kapcsolatosan milyen rendelkezést hozott a magyar kormány. Olyan hamar történhet, hogy akkor na, tudsz vásárolni, vagy nem tudsz vásárolni. Értitek? Tehát, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy persze, hogy hiszek. De amikor helyzet van, és lehet nem is biztos, hogy olyan messze van az a helyzet. És az vagyok, akire nézek. Ha keresztre, ha Krisztus Urunkra lesz és van megtartás. Tehát nem elég látni, dönteni is kell. Elfogadni újra meg újra, választani azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Mi ehhez tartozunk. Mi ehhez igazodunk. És nem ehhez, vagy nem a vallásos szokásainkhoz, hanem az ígére építkezünk. Tehát hogyan tudjuk mindezeket alkalmazni? Befejezésül, milyen előítéleteink vannak Isten munkájával kapcsolatban? Gondold végig magadban. Tehát a farizeusok ezek egyrészt tanult, okos, tájékozott emberek voltak. Így, ahogy hallod. Ezek profik voltak. Tehát nem tudtak kilépni a saját értelmezési kereteikből. Ezért elutasították Jézust. Mi milyen megszokásokhoz ragaszkodunk, amelyek akadályozzák Isten munkáját az életünkbe. Hát ezt így szoktam, ez így nagyjából működik, ez jól van. mi az, amit a lélek most felhoz benned, ezt úgy írd le oda a jegyzethez. A második az, hogy készen állunk-e a lelki látásra. Tehát az, ahogy a vakeny ember engedelmeskedett, vagy a Naamán, ugye, vagy a tíz leprás. Tehát ez a könnyedség, tehát engem, tehát hogy példa előttem ez az ember. Tehát nem kérdezett vissza, nem magyarázott, nem okod, fogta, ment, megcsinálta. És amikor Krisztus kér tőlünk, ez valahogy így kellene működjön az életünkbe. Megértettem, mit tudom én, igéből, vagy a lélek beszél a szívembe, és teszem. Tehát mi hogyan reagálunk Isten hívására? Harmadik, merjük-e vállalni a hitünket, még a kiközösítés is jár vele? Tehát a gyógyított ember egyre bátrabban vallott Jézusról. Egy ember, egy próféta, egy mesiás, és letérdel előtte. Tehát annak ellenére, hogy a társadalomnak eddig is kivetett volt, csak most másképpen. De látott. Tehát készen állsz-e arra, hogy válsz, hogy Jézus kérdésére, hogy hiszel-e benne? Tehát készen állsz-e ma délelőtt, hogy Jézus beszél a szívedre, a Szentlélek által ma délelőtt, hiszem ezt, hogy azt mondd, hogy hiszel-e benne? És tényleg szeretete ajánlom, itt fog ülni két testvér, hogyha megérintette a szívedet a lélek, akkor gyere és imádkozz velük. Ez az a hely, ahol a szükség megoldása tud találkozni. Ez az a hely egyedül. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk egyet. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a világ világossága. És köszönöm azt, hogy te lettél az én, a mi életünk világossága. Uram, ahogy Beni mondta korábban, nem kell a sötétségbe botorkázunk. Uram, a mi járásunk nem bizonytalan. Mert te vagy a mi világosságunk. Uram, köszönöm, hogy volt egy nap, amikor így találkozhattam, és találkozhattunk veled, mint ez a vakember. Köszönöm, Uram, a hitet, amit adtál a szívünkbe. Hogy tényleg, hát vallás órán hallottunk róla, meg talán olvastunk is róla, de te vagy a mi életünk ereje. A mi életünk világossága, te vagy a mi szabadítónk. Uram, nyisd meg ma a mi szemünket újra, arra, hogy milyen kincset nyertünk benned. Milyen, hogy itt van az élet. És Uram, a betegségeinket, a nyomorúságainkat, legyen az bármi is, hozzuk hozzád, le akarjuk tenni a te lábadhoz, és akarjuk hallani a te lényeglátó gondolataid ezzel kapcsolatosan. Uram, ha valakinek a szívére beszéltél ma délelőtt, akkor adj engedelmes szíved. És kérlek arra, hogy nyisd meg a szemünket, hogy ne csak nézzünk, hanem valóban lássunk téged. Segíts, hogy nem magunk elképzeléseihez ragaszkodjunk, hanem felismerjük a te igazságodat. Jézus nevében. Amen.